Gondolom, sok minden változott, de lehet, hogy éppen a mű üzenete az, ami nem annyira, vagy még most is aktuális úgy, ahogy régen volt.
Teljes mértékben. Nagyon sok változat van, és maradt fönn, amikor Márkó Eszter, a darab rendezője, elővette a példányt és a példányokat, egyre több variáció került elő, mert ugye hát a történelem kereke az forgott szépen, és bizonyos dolgokat bizonyos korokban nem lehetett kimondani. Ugye itt volt, Erdélyben játszódik a történet, ami hol román, hol magyar terület volt, hol lejjel fizettek, hol koronával, forinttal, és ehhez képest változtak a szövegkönyvek is, mert egyszerűen nem engedélyeztek olyanokat, de az alap mondani valója az nem, hogy akkor, amikor írta 36-ban Tamási Áron, hanem azt megelőzőleg is, akár évszázadokra, vagy ezredekre visszamenőleg is igaz volt, és hát azóta is igaz ez a mondani való.
Miről is szól alapvetően ez a történet?
Primer szinten arról, hogy egy alak megjelenik egy székely kis faluban, egy fura figura, és gyakorlatilag át akarja venni a falu irányítását, és ehhez különféle ravasz eszközöket, de hát legfőképpen a pénzt használja mozgató rugónak, hogy a falu közösségét maga mellé állítsa. El is mondja egy rövidke monológban, hogy neki mi a célja, hogy aztán ezt a tömeget megszerzi, és akkor ezt a politika rendelkezésére bocsátja pénzért, tehát ebben üzlet is van. Igen ám, csak hogy a faluban van egy ember, Bajna Gábor nevezetű ember, aki, hát ő egy igaz ember. Ott él a többiek között, az ő sorsukat éli egy ilyen kis gazdálkodással, és ő bizony botot akaszt ebbe a küllőbe, küllő közé Jeromosnak, mert az egyszerű, tiszta beszédével a népet megállítja ezen a Jeromos felé, ezen az úton. Tulajdonképpen mélyen pedig, ami nekem nagyon szép, és hát ez mondjuk a darabban is benne van, ez az ördög lét és gyakorlatilag a krisztusi lét találkozása. Herceg Péter játssza ezt a Bajna Gábor figurát rettentő tisztán, egyszerűen, egész megdöbbentő volt a próba folyamat során, mikor egyszer csak úgy megvillantunk ebbe az első összenézésünkben, hogy ott van ez a gondolat, mikor ez a két erő az Isten háta mögött is találkozik. Tehát ez a Jeromos az ördög képében ugye elmegy egy nagyon távoli kis székely falucskába, hogy ott majd ő elkezd ténykedni, és ott is találkozik ez a két erő. És ez valami gyönyörűen van megírva.
Igen. És azt is mondják, hogy ez a kétféle erő, tehát az ördög és a angyali isteni, az tulajdonképpen minden emberben benne van, benne lakik.
Így van, és hát ez nagyon szépen ki is derül a történetből is, hogy a falu népe végül is egy ilyen megtisztulási folyamaton megy keresztül, és elutasítják ezeket a kísértéseket, amiket Jeromos próbál eléjük tenni. És ez egy nagyon szép ívvel és nagyon szép vonalon megy végig a darabba. Amihez még azért hozzáteszem még az előző gondolathoz is, hogy egy picikét itt is át lett dolgozva a szövegkönyv. Tehát egy kicsit a 21. századhoz lett igazítva. Itt nem kifejezésekre gondolok, mert azokhoz nem nyúltunk természetesen, de egy kicsit gyorsabb ritmusra van, mint az eredeti írásnak, vagy színpadi feldolgozásoknak, hiszen már azért gyorsabb világban élünk, hamarabb tudjuk, miről van szó, és ehhez képest egy picit, hogy úgy mondjam, frissítve van a szövegkönyvünk.
Egyébként a negatív, vagy inkább a pozitív figurákat szereti jobban a színpadon?
Hát engem inkább a negatív figurák találtak meg idáig. Játszottam pozitív figurát is természetesen, de talán többségében kicsit negatívabb vagy ravaszabb figurák jutottak el hozzám. Én nagyon izgalmasnak tartom. Egy darabig volt is vele problémám, aztán rájöttem, hogy hiába vagyok én bármiféle ember, vagy a magánéletemben mire törekszem, de ezeket a negatív figurákat is, hát nyilvánvalóan föl kell mutatni. és jól fölmutatni, és ez talán színészileg is általában hálásabb, talán színesebb, ravaszabb, sokoldalúbb képességeket kíván, és ettől izgalmasak ezek nagyon.
Igen, nem, de hát egyébként maga a létezés is színházon kívül is most az utóbbi hónapokban talán a rosszabbik arcát mutatja felénk. Ilyen körülmények között mi fut át, milyen gondolatok a színész fejében? Reagálni kell a mostani helyzetre, ezt be lehet építeni a színészetben, a színjátékban, a színpadon, meg kell mutatni a nézőknek. Ők esetleg másképpen gondolkodnak-e, mint korábban, most, hogy például a szomszédunkban, hogy most is egy háború zajlik, aztán különböző gazdasági nehézségek is nehezítik a mindennapokat. Tehát mi változik, mi változhat?
Nagyon érdekes volt ez, még a pandémia alatt gondolkoztunk el ezen, már így gondolom színházi körökben, hogy na majd itt, mikor kicsit lazulnak a dolgok, akkor elkezd foglalkozni ezzel a témával a színház, és akkor majd rogyásig jönnek darabok, hogy mi történt a pandémia alatt, hogy ezt hogy éltük meg, és nagyon érdekes módon nem ez történt. És valószínűleg azért, mert a színházi világ is felfogta, hogy ez egy akkora sok volt az embereknek, hogy gyakorlatilag inkább, ha már szabadabb az élet, akkor inkább távol akarják tartani magukat tőlük, vagy attól a problémától, és színházba, pláne ebben a mostani időben, így a pandémia után vagy közben, ha mehetünk színházba, akkor azért megyünk, hogy egy kicsit feloldódjunk, másfelé gondolkodjunk, és ne azzal foglalkozzunk, amivel sokáig otthon a négy fal között bíbelődtünk. Tehát ez nekem egy ilyen pozitív dolog volt, hogy erre nem úgy reagált tömegével a színházi világ, és talán a filmes világ sem. Tehát, hogy nem jöttek ki ilyen témák. A háború, hát ez egy másik dolog. Hát nagyon nehéz, mert ugye a Földön szinte mindig mindenhol, vagy valahol van háború. Most ez, hogy Európában egy ilyen jellegű háború történik, mint itt Oroszország és Ukrajna között. Ugye azért itt volt a déli szláv válság annak idején, ami szintén Európában zajlott, de az egy zártabb történet volt, annak ellenére, hogy a szomszédunkban volt, de az inkább ilyen tágabb polgárháború szerűség volt, hiába lépett abba is bele a NATO, meg nem tudom. De ez azért megdöbbentő, mert ez szerintem azért sokan értik, hogy itt többről van szó. Ez nem csak egy idézőjelben mondom természetesen a csakot, nem egy orosz-ukrán háború, hanem itt sokkal többről van szó. És ezt látjuk ugye egész Európában, vagy akár a világban, hogy ez olyan gazdasági háttereket mozgat meg, és olyan kihatással van olyan földrészekre is, amelyek távolabb vannak Ukrajnától, hogy itt már egy olyan világméretű összefüggés van, szinte mint a pandémiával, hogy az is egyszer csak ugye a világon elterjedt, és ez is egy ilyen kiterjedt, ugye szokták mondani, hogy ez a proxy háború, amitől nem tudjuk magunkat távol tartani. De hasonlóképpen gondolom, hogy a színháznak erre primer szinten nem nagyon kell reagálni. És nem is látok ilyesmit. Ez egy, a Tündöklő Jeromos egy politizáló darab, ha akarom, ha nem, akkor is az, de nem jelenik meg benne ez a háború, vagy ez a háborús lét. Ez a darab, ha tetszik, akkor inkább a háború előkészületéről szól, vagy a politika világáról szól. De még attól is távol tartottuk magunkat ebben az előadásban, hogy bármi jellegű aktuál politikát hozzunk ebbe be, mert lehetett volna bármelyik oldalról. De az olyan gyenge, olyan ízléstelen, valamilyen szinten a színháznak kell politizálni, de én azt gondolom, hogy inkább ez erkölcsi szinten történjen meg, ne ilyen primer napi politikai szinten. És ettől távol tartottuk magunkat, és azt gondolom, hogy sikerült, megpróbáltuk a történet szálát, a mesét vinni, megtalálni benne a humorforrást, kiváló karakterek vannak a darabban egyébként, mindegyik nagyszerű, és szintén a háború hozadéka, hogy a Beregszászi Társulat annak idején februárban, amikor kitört a háború, akkor ők itt voltak Magyarországon, és azóta itt ragadtak. Úgyhogy a szereplők nagy része az a Beregszászi Színház társulatából került így ki, ugye nem titok, hogy Vidnyánszky Attila is határon túl onnan származik, és ő nyilván elsők között karolta föl a társulatot, és adta nekik ezt a lehetőséget is, hogy itt a Nemzeti Színház színpadán nemzeti színészekkel együtt hozzunk létre egy előadást. És ha már itt tartunk, akkor Márkó Eszter is ugye határon túli, mert ő Sepsi Szentgyörgyből származik, ami azért volt nagyon jó, mert ő ezt a világot nagyon érti. Ez a vérében van, ez a Tamási Áron világ, meg a székely erdélyi lét. Úgyhogy ebből a szempontból is egy nagyon szerencsés csillagzat alatt született az előadás.
A szakmában egyébként kinek, kiknek a véleményére ad, és ha megosztja a hallgatókkal, van-e példaképe?
Hú, hogy kinek a véleményére adok? Hát nyilván van egy ilyen szűkebb baráti kör, akár szakmán belül, szakmán kívül, akiknek fontos, hogy mi a véleményük egy-egy alakításról, vagy előadásról, amit csinálunk. Néha úgy meg szoktuk ezeket nyilván beszélni. Sajnos kritikát nem nagyon olvasok már régóta, mert vagy nem minden kritikát, nem feltétlen, mert abban sokszor rossz indulat van, vagy egy nem nagyon érzek objektív színházi kritikát. Hát példakép, az meg van sok. Az van sok, én 82 óta belődök így színházzal, akkor jelentkeztem először a főiskolára, nem vettek föl, és a Nemzeti Színház, akkori Nemzeti Színház stúdiójában kezdtem én el tanulni, és ott volt szerencsém két éven keresztül. Bodnár Sándor volt ennek a stúdiónak a megalapítója, és a mestere gyakorlatilag. Hát a nagy többség, aki ott akkoriban járt, meg korábban is azután is, Bodnár Sándort mesterünknek tartjuk. Ő egy nagy példakép, a mai napig abból dolgozom, vagy azon olyan gondolatok mentén indulok el egy alakítás felé. De hát akkor ott ifjú emberként ott állhattam egy színpadon Sinkovics Imrével, Őze Lajossal, Kállai Ferenccel, aki később tanárom is lett a főiskolán, Ronyec Mária, és ezek mind olyan, hát példaképpé váltak, vagy szegletkővé, hogy az ember, nem akarom én hozzájuk mérni magamat, de azért ők eléggé meghatározták, azt gondolom, a gondolkodásomat, a szakmai gondolkodásomat, és ami aztán úgy belém gyúródott az alatt, a két év alatt ott a Nemzeti Színházban, de hát mondhatnék sok kollégát, akár külföldit is, filmen, akiket hát nem is feltétlen példakép, de hát akiket úgy nagyon tisztel az ember, meg elpróbál lesni tőlük valami.
Hát nyilván nehéz kérdés ez, mert néha azért az ember akarva akaratlanul is másokhoz méri magát, vagy legalábbis belegondol, hogy hát lehet, hogy ő társa, ő régebbi kollégája, lehet, hogy kicsit másképp, lehet, hogy jobban csinálná ezt a szerepet.
Hát ez adott karakter kérdése is. Én azt gondolom, hogy van, amit én jobban tudok csinálni, mint ők csináltak volna, és van, amit meg ők tudnak jobban. Egy nagyon érdekes dolog volt ez abban az időben, mikor ott a Nemzeti Színházba kezdtem, én rajongásig szerettem Őze Lajost. El kellett telni egy kis időnek, amíg én rájöttem arra, hogy én nem leszek Őze Lajos. Meg Latinovics Zoltán, ha már őt személyesen nem ismertem, de hát rengeteget hallottam róla, meg filmekben, televíziós felvételeken láttam őt. Én arra a vonalra törekedtem fiatalon, és rá kellett jönnöm, hogy az nem az én utam. Ráadásul ők zsenik voltak, ami egy önpusztító léttel is párosult, pláne abban az időben, ott nem a 80-as évekről beszélek, vagy Latinovics Zoltán esetében még korábban, ugye egy kommunista rendszerben művésznek lenni nem volt egy könnyű dolog, és ezért ők kőkeményen önpusztító életet is éltek, mert valahol nyilván szelepelni kellett azt a rengeteg mindent, amit ők elnyeltek, és hogy mégis ez a zsenialitás, ami bennük volt, ez ki tudott jönni. Pont most a napokban néztem, ment valamelyik este az 5. pecsét című film, hát borzongató. De rá kellett jönnöm, hogy én nekem nem ez az utam, én már nem abban a világban nőttem föl. Nyilván az ember tiszteli a múltat, tiszteli a korábbi kollégákat, de egy ilyen, én 60 év felé vagyok, 58 múltam, és egy ilyen furcsa dolgot vélek látni most ott a Nemzeti Színházban is, meg akár másfelé is fiatalabb kollégáktól, hogy úgy minket is övez egy tisztelet, és úgy erre is rá kell jönni, hogy mi már abban a korosztályban vagyunk, vagy hát már egy ideje, amikor én felnéztem Sinkovics Imrére, meg Kállaira. És valahogy mi már azt a nem volt világot, de mégis egyfajta régi iskolát képviselünk, és ez szemmel láthatóan tetszik a fiataloknak. Ők más úton vannak, meg teljesen máshogy szocializálódtak már, mint mi, de ennek ellenére mégis érzem, hogy ők is lesik azt, hogy mi mit csinálunk, hogy csináljuk, hogy gondolkozunk, milyen alázattal állunk a színházhoz. És ez azért jelen van, és látom, hogy ez is gyökeredzik. És akkor olyan jó érzés, hogy az, amit én tanultam, nem teljesen olyan formában, de mégis megy tovább. Talán lényegilegesen változik, ha az ember jól csinálja, ugyanúgy, mint Tamási Áron Jeromos című darabja, ami örökérvényű.